Műsorajánlat.
A római határvonal és a középkori vár emlékei, az egykori vízimalmok meséje és a több mint 200 éve működő kékfestőműhely eszközei, a habánkerámiák törékeny varázsa és a különleges mözsi népviselet története, kerékpáros kalandok, madárles és horgász élmények a romantikus Hold-Duna ágon, Tolna természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 30-án szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti önöket. Ma a Jankák és a Zsanettek ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok ebből a fél órából. A Szarvasi Állatparkban elsőként a muflonbárányok láttak napvilágot, most pedig a gímszarvasok nézhetnek szülői örömök elé.
Rendkívül aranyos kis állatokról van szó, kis pettyezett, rejtő színű bundájuk nagyon jól megfigyelhető, és most még mind a ketten követik a mamájukat. Egyébként születés után azonnal lábra álltak, és nagyon ügyesen erősödnek, gyarapodnak, szinte szemlátomást nőnek, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy testközelből tekintse meg ezeket a kis állatokat.
Az északi középhegység háborítatlan erdőtömegét szeretik az embert inkább kerülő állatok is.
Ezek ilyen szelidebb, hullámosabb formájú hegyek, dombok, amiknek az egyik vonzereje az a háborítatlan erdőség, ami egyébként a nagy ragadozókat is vonza, tehát itt élnek farkasfalkák, vadásznak hiúzók, kóborló medvéket is találunk. Hiúz az valószínűleg nem szaporodik itt Magyarországon, de hogy ezek az állományok, ezek Szlovákiából is kapnak utánpótlást.
6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Máté Szalkán óriási sikere van a kézügyességet, képzelő erőt igénylő tevékenységeknek. Ezt bizonyítja az a kiállítás, amelynek keretében több szakköri tag mutatta meg alkotását a Színház DNS termében. Az eseményen jelen volt Soldos Barnabás is, aki alkotókat, szervezőket szólaltatott meg.
Máté Szalka város önkormányzatának nevében
dr. Juhászné, dr. Kicsák Marianna alpolgármester nyitotta meg a kiállítást.
Az a szakkör program kiállításának epitóján. A ma este nem csak egy kiállítás megnyitóra jöttünk össze, hanem egy közösség alkotó erejét is ünnepeljük. Mindegyik mögött ott van egy élmény, és nagyon-nagyon sok türelem. Nagyon jó látni, hogy milyen színes és gazdag az a tevékenység és tevékenységek tárháza, amelyet a program keretében megvalósít. Árulkodnak kitartásról, kreativitásról, és nem utolsó sorban a kultúra és a kulturális örökségek szeretetéről is. Mindannyiunk kötelessége, hogy kulturális örökségünket továbbadjuk a következő generációk számára, és az itt kiállított darabokban ezek nagyon jól látszanak. És biztos vagyok benne, hogy nem csak élményeket gyűjtöttek, nem csak egy hobbi alakult ki, hanem egy lelki feltöltődést is jelentett, és valódi közösségek, társaságok is létrejöttek.
Virág Zsuzsa, a Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatója nem először nyitja meg a szakkör alkotóinak kiállítását ma, amit elindult ez a folyamat. Gondolta, hogy ez ilyen népszerű lesz, és hogy nem úgy csökkenne a létszám, hanem még növekszik.
2021-re a pandémiás helyzet hívta életre ezt a kezdeményezést, az a szakkör programot, hiszen akkor mindannyian be voltunk zárva, és ugye 10 főnél többen össze sem gyűlhettünk egy helyen. Viszont a Nemzeti Művelődési Intézet akkori vezetése összeült, és kitalálta ezt a remek kezdeményezést, amely során 5 főnek biztosította biztosítanak eszköz és alapanyagot egy-egy szakkör megvalósításához, és mindehhez 20 alkalmas videósorozatot készítettek, tehát összeülve bárki meg tudta ezeket az alkotásokat valósítani. Nem csak az alkotó folyamat volt, amiről tanultak, hanem végre közösségek, mikroközösségek születtek, és újra beindult az élet.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében milyen volt az érdeklődés, mert én megelőlegeztem, hogy nem csökken a létszám.
Hál' Istennek ez a program mindenkinek nagyon tetszett már kezdetektől fogva, viszont az biztos, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk, és volt olyan év is, amikor 100-on felüli szakkört tudtunk működtetni a megyében. Ennek nagyon örültünk, és így van, ahogyan mondja, mindig csinálunk egy vármegyei nagy kiállítást, ahová minden szakköri közösségünktől kérünk be néhány alkotást, és így közösen ünnepelhetjük az alkotás örömét és közösségeinket. Idén a Váci Mihály Kulturális Központban Nyíregyházán kerül majd megrendezésre 2026. június 4-én 14 órai kezdettel.
Kis Ágnes, a Máté Szalkai aszakkör vezetője, és minden eset, azt gondolom, nem túlozom el is. Ez nem degradáló ez a kifejezés, mert ha ön nem tartja kézben ezt a 25 embert, akkor nem biztos, hogy ez a kiállítás létrejött volna. Noha az alkotó kedv is megvan hozzá. Jól látom?
Igen, nagyon jól látja. Össze kell fogni, de szerencsés helyzetben vagyok, mert nagyon jó kis közösség épült itt ki, úgyhogy nagyon aktívak a tagok, úgyhogy mindenben együttműködnek, megszervezik maguknak is, úgyhogy tényleg össze kell fogni ezt.
És akkor milyen szakkörök vannak, milyen, mert ugye én most tudnám sorolni, de akkor biztos hiányos lenne.
Igen, mondom, ebben az évben Békés megyei hímzés volt nálunk, szalmafonás, szövéskereten, és két olyan szakkör, ami már középhaladó szinten volt, a gyöngyfűzés és a bútorfestés.
Volt egy nagyon örömteli bejelentése, nyilván akiket érint, azok duplán, triplán örültek. Mi ez?
Már az utóbbi hetekben kérdezgették a szakkörtagok, hogy és jövőre is lesz valamilyen szakkör, majd innunk, és mondtam, hogy hát még erről nem kaptunk hírt, de pont a tegnapi nap érkezett meg a hír, hogy jövőre is lehet jelentkezni, úgyhogy meg is fogjuk ezt tenni, és újabb 5 szakkörre szeretnénk majd indítani. Ha jól olvastam, 30 szakkör közül lehet majd válogatni, hogy melyik az az 5, amit mi szeretnénk elindítani.
Székely Tünde bútorfestés az, amiben jeleskedik és bemutatta alkotásait, asztalos szakmához köthető, ön pedig gyorsíró világbajnok. Hogyan kezdődött, hogyan jött az ötlet?
Hogyha már említette az asztalos szakmát, nagyapám asztalos volt, és gyerekkoromban nagyon sok fűrészporillatot éreztem, és nagyon szerettem az ő műhelyét. Nekem az egyik hobbim a bútorfestés. Korábban csak mondjuk pácoltam, vagy egy színre lefestettem egy régi bútort, amit igyekeztem megmenteni, vagy felújítani. Nem gondoltam, hogy nekem ilyen sikerélményem lesz ebben a mintázott technikákban. Ha már a gyorsírást is említette, az első órákon, amikor még a vonalakat tanultuk, az alaptechnikákat tanultuk, minden egyes vonásnál ráismertem, hogy hát ezt a gyorsírásban is így kell csinálni.
Gyakorlati haszna, bocsánat, hogy ilyen profán módon kérdezem, van otthon bútor, amit már átfestett, vagy mások is jelentkeznek?
Mások is jelentkeznek, már az ismeretségi körben elterjedt, baráti körben, rokonságban, hogy én ezzel szívesen foglalkozok. Igyekeztünk sok tákosi, csengeri, csengersima, sonkát, tehát ezeknek a környékbeli templomoknak a motivumait igyekeztünk megjeleníteni, ami itt látható.
Farkas Jánosné gyöngy kollekciói láthatók itt, gyönyörűek. Mivel a kiállítás többségében hölgyek tekintik meg, tetszik a hölgyek.
Eredetileg ugye megvan az, hogy piros, feketével, sárgával, zölddel, aranyjal, lehet variálni, ez mindenkinek a saját ízlése vagy elképzelése alapján történik.
Ruhákat lehet mellé képzelni, fel lehet öltözni, a gyöngy az öltözte.
A hölgyek nyilván szívesen viselik az ékszereket, mert ezek gyöngyékszerek tulajdonképpen.
Gondolom nem eladásra készíti a családban a hölgyeknek.
Kézi munkáknál nem szoktam eladásba gondolkodni, inkább ajándékozási ötletnek szánom. Mindig van olyan, akinek szívesen tudok adni.
És azt a hírt hogyan fogadta, hogy jövőre újra itt?
Nagy örömmel fogadom, és várom, hogy mi lesz a következő kihívás.
Különleges közösségi teret hoznak létre Balatonfűzfőn, a város csodálatos parkjában. A helyi Vágfalvi Ottó művelődési ház és könyvtár kitelepül az épület mellé, és az alaksorban is fejlesztenek. Egyebek között fűszerkertet, szabadtéri ifjúsági könyvtárat terveznek különböző kisebb támogatásokból. És tervben van egy szabadulószoba kialakítása is, A riporter Felszegi Csaba.
Mi a generációkat is szeretnénk összekötni, és kisebb összegű projektekről van szó egyébként, amire nyertünk némi támogatást, itt tényleg nem nagy összegről van szó, viszont az inspiráció megvan bennünk.
Kosicki Anetta, Balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház igazgatója.
Mind a művelődési ház alaksorában, mind a könyvtárnál fejlesztéseket indítsunk el, ami kismértékben műszaki technikai, nagyobb mértékben viszont szakmai megújulást jelent. Az alaksorban nagyon-nagyon régen itt működött egyébként egy ilyen ifjúsági klub jelleggel, egy szórakozó helynek is nevezhető klub. Nem ezt szeretnénk tovább folytatni, hanem ezeket a helyiségeket szeretnénk úgy közös használatba adni a fiataloknak, hogy kevésbé beleszólni abba, hogy mit szeretnének, inkább egy közös fejtörés után nyitnánk meg ezt az ifjúsági klubot, hiszen diktálják a fiatalok azt, hogy mit szeretnének és mit tartanak érdemesnek, mit támogatnák.
És akkor a kisgyerekkel, de jön a nagymama, a nagyszülő, tehát több generációs valószínűleg ugye ez a program.
Az ifjúsági klub az legfőképpen az ifjúság, tehát a középiskolai, de hogyha valaha sikerülne, ami egy nagyon nagy cél egyébként az önkormányzat részéről is, hogy valamikor itt szabadulószobákat tudjunk mondjuk csinálni, de sokan nem is tudják, hogy mit jelent ez a szabadulószoba, egy rendkívül érdekes téma, nem ezekre a horror szobákra kell gondolni egyébként, amiben mi gondolkodtunk, itt szintén mint témák, még nem forta ki magát egyébként, hogy mely téma mellett lenne érdemes, hogyha ilyen lehetőségünk van, hogy megvalósítsunk egy ilyen szobát, hanem a tudományos ismeretterjesztés lenne ennek is az egyik része, ez szintén az űrkutatás, csillagászat. Annyi tudományos felfedezni való van, hogy ez ha szobákért kiállt igazából.
Ha már csillagvizsgáló van Balatonfüzfőn, össze lehet kötni a programokkal.
És nagyszerűen össze lehet kötni, igen, tehát ezt lehet kombináltá is tenni egyébként ezt a látogatói élményt. Nyilván ez lenne egy hosszú távú célunk. Ennek egy apró lépése az, hogy egy ifjúsági klub kiépül, és majd hát a hosszú távú tervekben van ez a további szobák foglalkoztatóknak a kiépítésének a lehetősége. És amit most még idén elkezdünk májusban, az a könyvtárunknak a kertjének a fejlesztése, az udvar fejlesztése, illetve eddig úgymond külön klasszikus gyerekkönyvtári részleg nem volt, és ezt is kiépítjük a gyerekkönyvtári részleget, úgyhogy fejlesztő játékokat is elhelyezünk, tehát ez egy olyan közösségi tér lesz, ahol a nagymamától kezdve az unokákig, szülők, mindenki megtalálja a számára érdekes közös szórakozási lehetőséget, és az óvodáskortól már javasoljuk egyébként, hogy ugyan még nem tudnak olvasni óvodáskorban a gyerekek, de olyan foglalkoztatókat fogunk elhelyezni, ami már felkelti a gyerekek figyelmét. Például az udvaron is egy kresztáblákkal és felfestett utakkal, kis motorral, kis biciklivel, a háromkerekű biciklivel megtapasztalhatják azt, hogy milyen a közlekedés. A közlekedés biztonságára szeretnénk megtanítani őket, és mellette pedig egy közösségi kertet is építünk, és mi buzdítjuk arra a helyi lakosokat a jövőben, hogyha elkezdjük ezeket a májusi fejlesztéseket, hogy a közösségi kertek azok közös használatról is szólnak, de arról is, hogy közösen ültetjük el a gyógynövényeket, és a könyvtárba pedig akkor tea délutánokat tartunk, és megismertetjük akár az idős korosztályt, akár a fiatalabb korosztályt a gyógynövények világával.
Tehát a könyvtár szabadtéri részén lévő kertből hozott teával kínálják meg a látogatókat?
Igen, igen, erről van szó, és akkor megismertetjük valóban, hogy a környezetünkben milyen hasznos gyógynövények vannak. Ez egészen kicsikortól egyébként már elsajátítható egész időskorig, és szerintem ennél jobb nincs is, amikor egy ilyen közös szórakozási lehetőség, ráadásul egy ilyen tudományos ismeretterjesztő kerettel működik.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Folyamatosan érkeznek az új jövevények a Szarvasi Állatparkba. Elsőként a kis muflonbárányok láttak napvilágot, most pedig a gímszarvasok nézhetnek szülői örömök elé. A kicsik szépek és egészségesek. Horváth Szabolcs riportja pünkösdelőt készült, de gyermeknapi programokat is ajánl.
Itt vagyunk a Körösvölgyi Látogatóközpont Szarvasi Állatparkjában, és hogyha itt végig nézzük, hogy végigjárjuk ezt a több mint 2 kilométer hosszú Annaligeti sétányt, akkor több mint 50 fajjal, több száz egyedükkel találkozhatunk az állatoknak, a Kárpát-medence valaha volt és ma élő állatfajaival. Először egyébként nem régiben, a Mufflon família bővülését követhettük figyelemmel, most pedig a gímszarvasok is szülői örömök elé nézhettek. Körömi Krisztinához fordulok, aki a Körösvölgyi Látogatóközpont szarvasi állatparkjának vezetője. Egyébként mennyire fontosak az új jövevények a szarvasi állatpark életében, és kikkel is találkozhatunk itt, kiket láthatunk?
Minden évben megörvendeztet bennünket a gímszarvas család szaporulattal. Kettő tehenünk van itt a gímszarvas rudliba, és természetesen Bátor, a gyönyörű gímszarvasbikánk, aki egyben szarvasváros jelképét is jelképezi élőben. Idén is kettő borjú született egy-egy tehéntől itt a Körösvölgyi Állatparkban. Ráadásul olyan különleges pillanat volt, hogy anyák napján jött világra, május első vasárnapján az első kis borjú. Elég közeli születések vannak a borjak tekintetében, a tehenek nagyjából, mivel egyszerre ivarzanak a szaporodási időszakban, így zártéri körülmények között, ezért nagyjából egy-két nap eltérés szokott lenni a két tehéntől a két borjú születése között, és most sem történt ez másként, másnapra megszületett a következő kis borjú az állatparkban. Ivarukat tekintve az első kis borjú az nőivarú egyed, a másik az pedig egy hímivarú bikaborjú lett, úgyhogy az ő cseperedésüket ide látogatók nap mint nap szemmel tudják kísérni, nyomon tudják követni, és rendkívül aranyos kis állatokról van szó, kis pettyezett rejtőszínű bundájuk nagyon jól megfigyelhető, és most még mind a ketten követik a mamájukat, egyébként születés után azonnal lábra álltak, és nagyon ügyesen erősödnek, gyarapodnak, szinte szemlátomást nőnek, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy testközelből tekintse meg ezeket a kis állatokat.
Gondolom, hogy amit itt láthatunk, ez is a vendégek egyik legnagyobb kedvence, maga a látványetetés, és persze közben érdekes és hasznos információkat lehet elcsípni. Egyébként nem sokára elég komoly program kavalkáddal készül az állatpark, hogyha jól tudom.
Így van, most májusban elég sűrű programkínálattal várjuk a vendégeket. Rögtön itt következik majd a pünkösdi hosszú hétvége, aminek a keretében három áratfaj látványetetésével is készülünk. Pünkösd szombatján délben az 5 éves születésnapját ünneplő Rajna jávor szarvasunk, aki Magyarországon mint faj egyedüliként mutatkozik be itt a Körösvölgyi Állatparkban szarvason. Őt fogjuk bemutatni. Pünkösd vasárnap az európai bölényeinkkel találkozhatnak délben a vendégek egy állatismertetővel egybekötött látványetetés keretében. Pünkösd hétfőn pedig maguk a gímszarvas család kerülnek bemutatásra, és egy nagyon klassz gyermeknapi kavalkáddal is készülünk május 31-én. Egy egész napos családi programra várjuk az ide látogatókat. Több mint 15 féle programból választhatnak majd a vendégek, amelyek között lesz teknős fürdetés, hollogika, vaddisznó dagonya, és még sorolhatnám, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Az északi középhegység háborítatlan erdőtömegét szeretik az embert inkább kerülő állatok, a vadmacskák, hiúzok is. A hegyek ölelésében találjuk a huculmének legelőjét, a gergéslápát, a szelszevölgyet és az elfeledett falu derenkrómjait is, amelyet régen Horthy Miklós vadász szenvedélye és az 50-es évek tett tönkre. A szlovák határ alig egy kilométerrel húzódik innen, érdemes oda is átsétálni, ha Aktelek környékén túrázunk. Bicsák Esztert Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója kalauzolta.
Nagyon szép változatos közép-magashegyi vidékről van szó, kicsit úgy nyilván hasonlóan érezhetjük magunkat, mint a Bükkben.
Igen, ezt azért nem mondanám, hogy a Bükkben sokkal jellemzőbbek ezek a fennsík peremén meredek leszakadása, meredek hegyoldalak. Van ilyen, például Szádvár, de a legtöbb nem ilyen. Tehát ezek ilyen szelidebb, hullámosabb formájú hegyek, dombok, amiknek az egyik vonzereje az a háborítatlan erdőség, ami egyébként a nagy ragadozókat is vonza, tehát itt élnek farkasfalkák, vadásznak hiúzok, kóborló medvéket is találunk. Hiúz az valószínűleg nem szaporodik itt Magyarországon, de hogy ezek az állományok, ezek Szlovákiából is kapnak utánpótlást, tehát hogy ott a közvetlen kapcsolatuk van a szlovákiai, a hegyvidék szlovákiai oldalával. Mindig elmondjuk, nem kell tartani ezektől a vadállatoktól. Nagyon ritka a találkozás is. Például érdemes megemlíteni, ez is az országos kéktúra is érinti szintén, hogyha Jósvafőn járunk, akkor sétáljunk föl, és Jósvafő felől tényleg fölfele kell sétálni, a Gergéslápára, ugye a Jósvafői fennsíkra, ahol a híres huculménes is él, Béla Nemzeti Park büszkesége, ezek a Kárpátok pónia.
Ez egy olyan aranyos elnevezés.
Igen, úgyis szokás.
A picike termetű lovak, és a feltételezés szerint honfoglaló őseink is nagyjából hasonló méretű, vagy ilyesmi lovakkal vették be a Kárpát-medencét annak idején, mert gyors volt, ügyes, igénytelen.
Mokály lovak is nagyon teherbíró képesség, úgyhogy például a fa vontatása, fa szállításra használták őket egyébként. Én például a Bélai Tátrában láttam is ilyet még egy-két évtized előtt, hogy ilyen lovakkal vontatják a fát, nem tudom, hogy ma is van-e még. Ugye a huszonménes is egy nagyon komoly hangulati elem itt a Gergés lápán. Egyébként ez egy ünnezett pólya, egy ilyen valószínűleg lezökkenéssel keletkezett nagyon nagy karszt mélyedés, és hogyha itt állunk, akkor tényleg ellátunk a nagy oldal, illetve mögött a fertős tető felé, ami az aktelliki karszt legmagasabb pontja, 605 méter. Ugye ördög szántás borítja, tehát egy ilyen karmező, ugye a geológiai szakkifejezéssel, amit tudunk, már csapadékvíz old bele a mészkőbe, ilyen érdekes barázdák alakulnak ki, például mint a Nagyhasányi hegyen mindenki ismeri ezeket a Cársomjon, de itt is találunk ilyet, azért szívek ördög szántásnak, mert ezek a barázdák olyanok, mint hogyha kőzetet felszántotta volna valaki, hát nyilván az ördög, igen, ki más lehetett volna. És én a Gergés lápáról rálátunk a fertős tetőre, meg a nagy oldalra, meg ezekre a háborítatlan erdőkre. És hát nem utolsó sorban itt indul a Szelce völgy, ami a környék egyik legszebb, legfestőibb völgye. Ez tulajdonképpen egy egykori, valószínűleg kis vízhozamú pataknak egy törés vonal mentén befűrésztelte magát ez a kis vízhozamú patak ide ebbe a völgybe, így alakult ki a völgy, de aztán persze a karsz felszíne elnyelte, úgyhogy ma itt csak időszakos vízfolyás van, ezt az egykori patakot már nem találjuk meg, csak hogy ezen végsétálunk Szelce puszta felé, akkor az egyik oldalon meredekebb, a másik oldalon lankásabb hegyoldalak és erdőborított a hegyoldalak között, akkor kibukkanunk Szelce pusztán, a piros jelzés vezet végre, a piros sávjelzés vezet végre rajta. Szelce pusztán, ahol a vadászkastély, erdészeti iskola is van, és hát ha már egyébként Szelce pusztánál tartunk, akkor érdemes megemlíteni közeli Derenket. Ez már egy kultúrtörténeti látnivaló, és egy tragikus sorsú kultúrtörténeti látnivaló, mert hogy hát ez egyébként egy jelentős falu volt már a középkorban, csak aztán a török korban elnéptelenedett, és aztán egy pestis járvány nyomán végleg. De utána egyébként az eszterháziak szepességi gorálokat telepítettek be ide, és ez egy ilyen zárványként működött, egy elég elszigetelt falu volt, leginkább egymás között is házasodtak egyébként a derenkiek, míg nem aztán az 1930-as évek végén Horthy Miklós, aki Szelce pusztán itt az említett vadászkastélyban többször járt, medvéskertet akart kialakítani a környéken, és 1943-ban kitelepítette a lakosokat. Nagyon komoly ellenállásba ütközött, ugye, akik elfogadták az állatot, akiket kitelepítettek végül erőszakkal, azok egyébként sokkal jobb minőségű földeket kaptak, de ennek ellenére nyilván nem akarták elhagyni a szülő és lakóhelyüket, és aztán ráadásul az 50-es években meg kulák listára is kerültek, úgyhogy tragikus sorsú közösségről van szó, és gyakorlatilag ma az országos kék túra is átvezet itt Derenket.
De gyakorlatilag ezzel egyébként Derenk története meg is szűnt itt a 20. század közepén.
Igen, tehát ma már le is rombolták egyébként az egykori házakat, és ma már lényegében csak az istálónak állnak a maradványai.
Ezt akartam kérdezni, mi az, ami ma látható?
Az egykori iskolaépületben egy ilyen kiállító helyet alakítottak ki. Nagyon megrázó, nincsenek rajta ajtók, ablakok, vannak ajtók, ablakok, de nincs rajta üveg, vagy nincs rajta keret, tehát ugye üres ajtók, ablakok vannak. Egyébként a kék túrázók, akik erre járnak, gyakran bent bivakolnak, tehát bent alszanak. De hát tényleg egy szomorú történet.
Az északi középhegység háborítatlan erdőtömegét szeretik az embert inkább kerülő állatok is. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. A következő fél órában szólunk arról is, hogy hiánypótló munka indult el, felmérik az Egrivár botanikai jellemzőit.
6:30 jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogúváros polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők hangsúlyozták, hogy a feladataikhoz igazodó finanszírozást szeretnének a közszolgáltatások működtetéséhez, ehhez pedig az elvonások felülvizsgálatára van szükség. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladataira az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. Felkészültek a mai budapesti BL-döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezár. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most bozott tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Hünkös környékén különleges látvány fogadja a látogatókat Sopronkövesden.
Látunk egy tömvetelt virágú változatot, itt egy szimpla körű változatot, aminek a közepe telt, ezek pedig szimpla virágúak, azok a telt virágú vagy ilyen félig telt és különböző virágformákat alkotó változatok pedig úgy alakulnak ki, hogy azok ott belül nem szirom levelek, hanem ezek a porzó levelek alakulnak át, úgynevezett sziromszerű képletek ki.
Hiánypótló munka indult el, felmérik az eglivár botanikai jellemzőit.
Kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mondjuk a japán keserfűnek, ott a patak mellett a sétálat. Mindenki lát, ez egy ilyen csendes kis résnő, itt is látjuk szépen bebújt a talicska, meg egy régi szép várpillér fal közé.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Pünkösdi rózsa, latin nevén peónia, a bazsarózsa félék családjába tartozó tavasz végén és nyár elején nyíló évelő növény. Népies nevét arról kapta, hogy leggyakoribb európai faja a piros virágú kerti bazsarózsa, peónia officinalis, éppen pünkösd idején borul virágba.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Pünkösd, pünkösdi rózsa, és itt alapvető fajtakörök vannak. A népnyelv pünkösdi rózsának nevezi valamennyit. A pünkösdi rózsák világában hogyan tudunk tájékozódni, hogy melyik rózsa milyen is, és hogy melyik mikor nyílik?
A pünkösdi rózsa az nem rózsa.
Dr. Orlóci László, botanikus tanár.
Tehát a pünkösdi rózsa az egy boglárkákhoz közel álló, azokkal valamilyen közelebbi rokonságban álló növénycsoport, egy önálló család, a peóniáceé vagy pünkösdi rózsafélék családja, egy ősi növény, ami azt jelenti, hogy a virág szerkezete is ezt az ősiséget mutatja. Minden szempontból ezekhez a boglárkákhoz hasonlítható. Egyébként, ha megnézünk közelről egy boglárkát, akkor nagyon hasonlít a virágja mondjuk egy nagyméretű pünkösdi rózsához. Pünkösdi rózsából nem azt kell elképzelni, hogy a kertekben elterjedt, úgymond telt virág, virágú pünkösdi rózsa, hanem a szimpla virágúakhoz hasonlít leginkább, de mondhatnám akár a mákfélékhez is hasonlít egyébként, ha megnézzük így közelről. Tehát ez egy nem rózsa, semmi köze a rozáceihez és a rózsafélékhez, az egy sokkal fejlettebb vagy más irányból fejlődő család. A második dolog az, hogy rengeteg faja él a világ sok pontján, elsősorban Ázsiában, de másfele is, tehát Amerikában is vannak peóniafajok. Ezek a peóniák, ezek gyakorlatilag kereszteződhetnek is egymással, és ezt föl is használja a kertészet, keresztezi őket, és új fajtákat állítanak elő. Alapvetően kertészeti szempontból két pünkösdi rózsa típus létezik, a fásszárú, tehát a bokorszerű pünkösdi rózsa, ami ugye télen lehullatja a lombját, de fás szárai azok a talaj fölött telelnek, és abban azon levő rügyekből hajt a következő évben, illetve az évelő pünkösdi rózsák, amik gyakorlatilag a föld feletti részüket télen elveszítik, elfagy, elszárad, és a talaj közelében ilyen fejlett rügyekkel telel át, és aztán ezek hajtanak ki tavasszal, és ebből lesz újra a virág majd. Tehát alapvetően ez két különböző kör. Vannak átmeneti állapotok is, amikor úgy viselkedik, mintha évelő lenne, de azért mégis olyan rövid kis hajtásokat, rövid kis megfásodó szárakat azért hoz a növény, általában hibridek közt van ilyen. A virágzás idejük eltérő. A fás peóniák, a fás pünkösdi rózsák, azok korábban virágoznak, a lágyszárú peóniák egy kicsit később, azok úgy nyár elején szoktak virágozni. Egy a jellemzőjük, hogy a nemesítésük olyan mértékű most már hosszú évtizedek, sőt évszázad óta már nemesítik ezeket a virágokat, sőt mondhatom azt, hogy Kínában ősi növényként akár több ezer évet már nemesítik a peóniát, ott szent növényük is, tehát egy jelkép növényük a peónia, és ennek következtében rengeteg változata alakult ki, rengeteg szép, gyönyörűséges változata. Például a szellő, rózsavirágú típusok, anemone típusú virágúak is vannak ahhoz is közel álló, ugye a ranunkulációihez mondtam, a boglárka félékhez közel álló családról van szó, tehát ahhoz hasonlító virágúak is vannak, de vannak rózsavirágok, vannak telt szimpla virágok, van olyan virágú, aminek a mérete majdnem egy gyermekfej nagyságú, tehát egészen hatalmas, óriási, tehát rengeteg. A püspök lila, mély püspök lilától egészen a hófehérig mindenféle színárnyalat van. Talán a sárga szín volt az, ami hiányzott sokáig a peóniák közül, de van olyan peónia faj, ami kifejezetten sárga színű virágokat hoz, és ennek a hibridizálásakor, illetve hát a hibrid peóniák előállításakor sikerült ma már sárga színű peóniát is előállítani, és ilyen virágúak is vannak. Nem egy tartós virág, tehát amikor kivirágzik, akkor nem sokáig él maga a virág, és hát vágott virágnak sem tartós, tehát levágjuk, azért elég hamar lehullanak ezek a sziromlevelek, ezek a lepellevelek. Maga, hogyha sokféle fajtát ültetünk egy kertbe, és ugye ezeknek azért néhány nap, akár egy-két hét lehet a virágzásuk között, sőt van, hogy egy-két hónap is, vagy hogyha fás és lágyszárú peóniáról beszélünk, akkor egy peónia kertben gyakorlatilag tavasszal mindig van peónia virág, tehát ezt meg lehet csinálni otthon is. A lágyszárú peóniákat ágyásba szokták általában ültetni, tehát egy évelő ágyban akár önállóan több fajtát egybe lehet ültetni. A fásszárú peóniákat, azokat meg elsősorban bokorként, gyep felületbe, vagy bokorcsoportonként, de olyan nagy méretű és annyira impozáns bokra, vagy szoliter, tehát önállóan, magányosan ültetjük ezeket.
A bánsági pünkösdi rózsa?
Hát igen, említettem, hogy nem csak Ázsiában van pünkösdi rózsa, Magyarországon őshonos, sőt, fokozottan védett fa is létezik. Mecsekben honos, illetve Dél-Magyarországon honos bánsági pünkösdi rózsánk, ami fokozottan védett növényként természetesen nem gyűjthető a természetből, nem is forgalmazzák egyébként így, de egyébként egy nagyon szép kis növényke, hát viszonylag rövid ideig virágzik, és amikor nem virágzik, akkor meg viszonylag nehéz, hál' Istennek nehéz megtalálni, tehát nem nagyon tulajdonítják el, nem ássák ki. Amikor virágzik, akkor védeni kell, mert akkor annyira mutatós, hogy akkor veszélyeztetetnek számít. A fűvészkertben, az ELTE fűvészkertben egyébként több példánya is látható, virágzáskor öreg példányai. Mi most már hosszú évtizedek óta meghonosítottuk a kertben, és nagyon jól érzi magát ott benne a városban is.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Pünkös környékén különleges látvány fogadja a látogatókat Sopronkövesden. A településen található pünkösdi rózsakert ilyenkor borul virágba, és több mint 150 különleges fajta nyílik egyszerre. A gyűjtemény nem csak országosan ismert, hanem Megyerikun címet is kapott. Erről a különleges gyűjteményről hallhatnak a következő percekben Rafai Emőke riportjában.
A Sopron-Kövesdi rózsakert története több mint két évtizede kezdődött. A gyűjtő szenvedélyéből mára egyedülálló kollekció született, amelyben lágyszárú és fásszárú pünkösdi rózsák is megtalálhatóak. A kert különlegessége, hogy minden évben más időpontban mutatja a legszebb arcát. A virágzás az időjárástól függően heteken át tart. A kezdetekről mesélt Kazinci Péter, a pünkösdi rózsakert tulajdonosa.
22 évvel ezelőtt kezdődött a gyűjtő szenvedély. A nagyszüleim hűvösvölgyi kertjéből ismertem én több fajtát, amik mindig abban az időben virágoztak, amikor az iskola után én Budapesten náluk nyaraltam. Majd amikor a kertészeti egyetemről Erfurtba nyertem gyakorlati helyet, pont egy olyan céghez kerültem, aki pünkösdi rózsák termesztésével is foglalkozott. Náluk volt 15 különböző fajta olyanok, amiket nem ismertem. Nyilván felbuzdulva azon, hogy már ismertem a növényt, és hogy ezek számomra ismeretlenek, kértem azokból a tövekből, és hoztam is magammal. Azt gondoltam, hogy hú, én milyen gazdag vagyok, mert van most már 18 különböző tövem. Ott az egyetem könyvtárában aztán kutatva rájöttem, hogy hát ez szép és jó, az a 18-as szám, de Kínában már időszámításunk előtt 700-ban elkezdték a nemesítését, úgyhogy több mint 2000 fajtája van a világon.
Illatok, színek és különleges formák töltik meg a kertet. A pünkösdi rózsa évszázadok óta a bőség és az ünnep jelképe. Sopron-Kövesden pedig valódi közösségi élményé vált a virágzás időszaka.
Az első 8-10 év alatt össze is jött egy körülbelül 150 taxont, különböző fajokat és fajtákat számláló gyűjtemény, amit aztán itt Sopron-Kövesden a Kossuth utca 84-es számú ház kertjének a végében ültettünk el a feleségem tervei alapján, mert az ültetés alapötlete az az volt, hogy a központi út az egy virágszárat jelképez, és a beültetett ágyások pedig a pünkösdi rózsalevelét szimbolizálják.
Pünköstkor családok, kertbarátok és turisták is érkeznek, hogy megcsodálják a különleges gyűjteményt.
A gyűjtemény eredetileg egy szántóföldi területen volt, ott nem tartottuk a környezetet autentikusnak ahhoz, hogy nagy közönség számára megnyitható legyen. Ezért ezzel az ötlettel, hogy nekünk van egy ilyen gyűjteményünk, ezt szeretnénk a nagy közönség számára is láthatóvá tenni. Több akkori önkormányzatot megkerestünk, az itteni önkormányzat látott ebben fantáziát, és azzal a megállapodással vásároltuk meg az akkor bontásra ítélt kántor tanítói házat, hogy a gyűjteményt mi a kert hátsó végében eltelepítjük. Ez minden évben pünköstkor látogatható.
A kertben számos ritka fajta is megtalálható, köztük olyanok, amelyek Közép-Európában is különlegesnek számítanak.
Egyik különlegessége a gyűjteménynek, itt ez a középen látható beültetés, ezek az úgynevezett Itō hibridek. Itohi Itō egy japán nemesítő volt, aki először keresztezte az évelőket a fásodó szárú fajokkal, és kapta belőle ezt a fajta úgynevezett interszekcionális hibridet, ami azt jelenti, hogy fajok közötti hibrid. Ezeknek az a jellegzetessége, hogy a levelük azok leginkább az évelő típusú növényekre hasonlít, a viráguk az sokkal inkább a fásodó szárúra. Ez a sárga virágú fajta, ez a barcella. Erről a nemesítője azt állítja, hogy ez képes remontálni, azaz egy évben többször virágozni. Nagyon sokan kétkedtek ebben, és próbálkoztak, éveken keresztül figyelték, és ez senkinek nem valósult meg. Még nem kiderült, hogy a termesztője ezt a remontációt ezt úgy éri el, hogy virágzás után talajszinten tövig vágja a növényt, és abban az évben még egyszer kihajt, és annak a hajtásnak a végén képes még egyszer virágozni.
A Sopron-Kövesdi pünkösdi rózsakert értékét a Megyeri Kum cím is elismeri. Ez a minősítés olyan helyi különlegességeket emel ki, amelyek meghatározó részei a település kulturális és természeti örökségének.
Ott látunk egy tömvetelt virágú változatot, itt egy szimpla körű változatot, aminek a közepe telt, ezek pedig szimpla virágúak. Az eredeti virágképlet, ez a 2x5 szirom levél, és benne ezek a porzók, azok a telt virágú, vagy ilyen félig telt és különböző virágformákat alkotó változatok pedig úgy alakulnak ki, hogy azok ott belül nem szirom levelek, hanem ezek a porzó levelek alakulnak át, úgynevezett sziromszerű képletekké, petaloidokká.
A Sopron-Kövesdi pünkösdi rózsakert ma már nem csak egy különleges növénygyűjtemény, hanem találkozási pont is. Egy hely, ahol a természet szépsége, a hagyomány és a közösség élménye egyszerre van jelen, minden tavasszal és pünköst környékén mutatja a legszebb arcát.
Hiánypótló munka indult el, felmérik az egrivár botanikai jellemzőit. Ifjabb Smotzer András, a Bükki Nemzeti Park kutatási referense szerint van olyan növény, amely évszázadok óta megtelepült a vár romjai között. Kutatása kiterjed az őshonos és az invazív fajokra, amely alapja lehet majd a zöld felületek rehabilitációjának. Pilisi Csenge riportja.
Ez a zöld növény, ez mi?
Ez kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mondjuk a japán keserűfűnek, ott a patak mellett a sétál. Mindenki lát, ez egy ilyen csendes kis résnyő, itt is látjuk, szépen bebújt a talicska, meg egy régi szép várpillér fal közé, tehát ilyen kis apró repedésekbe fel tud jönni. Bogyóit a madarak megeszik, szerte hordják, nyilván, de hogyha időben terjed is ennél fogva.
És az a másik? Már a
másik az pedig egy hegyi juhar, itt látjuk fölött az anyafát, őnek a magonca, ez egy honos fafa, nyilván itt ez egy telepített fa, egyébként nagyon szép állású fa, talán az is húzottunk bele, mert itt van a legszebb és a legjobb árnyék, és nyilván, hogyha esetleg valamikor is parkosítani, vagy zöldeteket fejleszteni, figyelni kell, hogy melyik azok a növények, amik jól érzik magukat.
Mióta kutatja az Egri vár botanikáját?
Nem olyan régen kutatom, körülbelül az idejében kezdtünk el a Dobó István Várműzeum segítségével, hozzájárulásával. Több oka is van, de egyik oka az, hogy a városnak a forrája igen dinamikusan változik. Ugye a Eger környékén is nagyon sok természetes terület van, Bükki Nemzeti Park, Nagy Eged, védett területek, nagyon sokféle értékes élőhely, és a városokban viszont rengeteg faj él. Tehát egyrészt élnek azok a fajok, amik itt túléltek, a várban is vannak ilyenek, akár a várfalakon élő fodorkákra gondolunk, páfrányokra gondolunk, néhány olyan szárazságtűrő fajra, amit el lehet mondani, hogy lehet, hogy még az ő unokáját még Dobó István taposgálta, vagy öntöttek rá szurkot véletlenül. Tehát vannak ilyen növények, és nagyon sok olyan növény van, mint az előbb említett alkörmös, ami ugye, ahogy a várost elkezdte meghódítani, itt is talált alkalmas élőhelyeket, vagy a japán keserűfű is van a várban, nagyon sok ilyen idegenhonos fajban, zöldjuhar, bálványfa, és én akkor így vállaltam, hogy ugye ezt a részt is térképezem. Látunk ültetett növényeket, amit mondtam, vannak betelepült növények, meg vannak maradvány növények.
És mennyire szólhat bele, hogy mi az, amit érdemes megőrizni, mi az, amitől meg kell szabadítani a várat?
A várfalakon szinte azt lehet mondani, hogy többségében természetes növények vannak, fodorkák, páfrányok, olyan kis egyévesek, amik ezekben a repedésekben tavasszal kihajtanak. Vannak nagyon szép sárga virágú, keresztes virágok, amik nyáron nagyon feltűnőek. Ugye ők jól érzik magukat, szerencsére velük nem kell törődni, ők fenntartják magukat, ráadásul ők nagyon szárazságtűrők, tehát ők azt el tudják viselni, nyári napsütés őket süti, akár 5-6 óra, 8 óra hosszan is, ha úgy van. Ugye azt viszont tudnunk, hogy ide majdnem 1 millió turista jár, tehát az ő lábukon is nagyon sok minden bejött, sok olyan növény van, ami egri szinten nagyon komoly állományai vannak, ide tartoznak a fodorkák, bizonyos pajzsikák, ezekből még remélem több fajt is sikerül kimutatni, csak az idei aszályos tavasztal azért nagyon nehéz, tehát hogy jóval kevesebb növény jelenik meg, mert próbálják túlélni az évet, ahogy sikerül.
Tervezi a vármúzeum, hogy a munkálatok után majd parkosítja a várudvart, több zöld felületet szeretnének itt a Vármúzeumban. Vannak kifejezetten olyan helyek, olyan növények, amikre mondjuk tud javaslatot tenni?
Ha megkérdeznek, nyilván a kertésznek nagyon sok mindenben szerintem tudok segíteni. Egyrészt látom, hogy mi az, amit jól érzi magát. Nyilván olyan növényeket kerülni kell, amik allergének, de ezt nyilván a kertész szakma már nagyon jó használja, amelyek mérgezőek, ugye egyetlen sok gyerek jár. Nagyon fontos olyan növények, amelyek nem fognak innen kivadulni. Bár minket egy városi környezet vesz körbe, de pont ezeken a városi repedéseken, falréseken sok növény így szépen el tud vándorolgatni.
Azért ez egy izgalmas munka.
2050-re azt jósolják, hogy az emberiség 70%-a városlakó lesz. Nagyon sok mindent, akár a természet értékek védelmét is a városokban is meg kell őrizni, vagy helyre kell állítani. Az Európai Uniónak van egy természet helyreállítási rendelete, és az ugye evidens mindenkinek, hogy erdőket, gyepeket, vizes élőket állítunk helyre. Külön pontként hozták be a beporzókat, illetve a városi ökoszisztémákat.
Még a természettudománnyal és épített környezettel foglalkozó kiadvány a National Geographic is közölt fényképet Erdész Gerzson házáról. Nem csoda, helyre kis épület, tökéletesen alkalmas arra, hogy ott meghúzza magát egy természetkedvelő ember. A minden szükségessel felszerelt házikó a bakony közepén áll, és mint hallani fogják, nem túl terjedelmes. Az egykori asztalos, későbbi ács évek óta él itt, szemlélve és élvezve a szinte érintetlen világot. Engedéllyel. Nem remete, nem emberkerülő, okostelefont, számítógépet, mesterséges intelligenciát használ. De hogy el ne felejtsük, hol vagyunk, az interjú egész ideje alatt egy kíváncsi lovacska nézett be az ablakon. Pillantsunk be hát mi is Gerzson világába.
És mit tud még? Kapuvári Gábor portré sorozata.
Hogy került ide a bakony kellős közepébe?
Ez egy régi vágyam volt, hogy olyan helyre költözzek, ahol erdő vesz körül, és nem volt idegen tőlem az, hogy kicsit hátrább lépjek a civilizációban. És amikor az életem úgy alakult, hogy a gyerekeim felnőttek, van 3 gyerkőcöm, és túl voltam egy válláson, volt egy jelzáloghitellel terhelt ingatlanom is, amit értékesítettem, hogy megszabaduljak a hiteltől, és itt válaszút elé kerültem, vagy mentem volna külföldre dolgozni, amiben már korábban volt tapasztalatom, vagy kivettem volna egy albérletet, de túl sok tőkém nem volt, valamennyi volt, és akkor gondoltam, hogy most, ha nem használom ki ezt a lehetőséget, hogy kipróbálom ezt az életet, akkor soha nem fogom, akkor örökké elhalogatom, így is évtizedekig halogattam.
De megmondaná, hogy mi motiválta arra, hogy kivonuljon a társadalomból?
Nem azért, hogy antiszociális lennék, nincs bajom az emberekkel, egyáltalán nincs, tehát nekem nagyon sok jó emberi kapcsolatom van. Nekem gyerekkoromban beakadt a Robinson, mint sztori, és ez folyton pörgött a háttérbe, hogy úgy hívom ezt, hogy Robinson feeling, amikor a nagyon nyers anyagból elkezdek egy életteret kialakítani. A sok opció között volt ez a lehetőség, hogy kaptam erre engedélyt a tanya tulajdonosától, hogyha szeretnék, akkor én a tanya sarkába, itt az erdővel érintkező részén itt építhetek magamnak valamit, és hát ezt én kihasználtam. Így kerültem ide.
Az ember gyönyörködik ebben a házban, ami tegyük hozzá 6 négyzetméteres, ebben benne van egy dupla ágy, egy kis szekrény, egy kis konyha, kályha, még íróasztal is. Mi hiányzik?
Hát sokszor az út hiányzik, ami ide vezet, mert én azért nem akartam elszakadni a világtól, hanem csak a lakhelyemet akartam kihelyezni, és alternatív lakhatási megoldásokat keresni. Ebben valószínűleg benn van az is, hogy amikor a jelzálók hitel miatt eladtam a házat, akkor megérintett a hajléktalanság szele, így mondanám. Még nem tartottam ott, de már elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi lenne, ha. És az, hogy előről kezdeni mindent, újra a taposómalomba egy több évtizedes projektet végrehajtani, hogy egy családi ház árát az ember összeszedje, ehhez nem sok humorom volt. Elgondolkodtam azon, hogy egyáltalán normális-e az, hogy az emberek majdnem, hogy egy egész életet áldoznak egy ház árára. Ez egyszerű matekkal kiszámolható, hogy a magyarországi medián keresetből nagyjából soha nem jut el oda, hogy egy házat építsen.
Az idei tél az elég kemény volt. Voltak mínusz 20-ak is. Egész télen fát vágott?
Ezt a négyzetméter megoldja. Nagyon kevés fával, félvödörfával hőséget lehet csinálni egy ekkora helyen.
De tartja is?
Nem. Este jön a hálózsák, és reggel hideg van. Amikor mínusz 15 fok körül volt, úgy hallottam, de én hőmérőt nem hoztam már ide, akkor hajnalban, amikor felébredtem, be volt készítve egy vödörbe tűzifa, és akkor begyújtottam még egyszer, akkor a reggeli kávézás az kellemes időbe, tehát nézem a madarakat. Ilyen kis területnél kevés fával lehet fűteni, tehát ezt sokan azt gondolják, hogy a tél az kemény. Hát
az.
Én nagyon szeretem itt a telet, mert soha nem volt ennyire egyszerű a fűtésem, mint itt.
Mennyit kell gyalogolnia egy pohár vízért?
Mivel nem poharanként hordom, ezért el kell osztani a gyaloglás
mennyiségét. Másként fogalmazok, a vízért mennyit.
Igen, körülbelül egy 300-400 méterrel van ivó vízforrás.
És a bolt?
Hát az már sokkal összetettebb. Ha gyalogolnom kell, akkor a legközelebbi település másfél óra oda.
Vezette az ablak alatt egy lovacska volt.
Ha autóval tudok menni, azzal nem tudok az év minden részébe ide bejönni, mert az erdészeti gépek úgy kijárják az utat, hogy az a járhatatlan.
Megéri ez a fáradtság, hogy itt lakjon az erdő szélén, pontosabban az erdőben? Egy összkomfortos, ugyan, de mégiscsak egy 6 négyzetméteres kunyhóval.
Hát nem ezt hívják összkomfortnak, de megfordítom a kérdést. Megéri-e ketreces tartásba élni egy városban?
Értem.
Nem szerettem volna elszakadni a társadalomtól egyáltalán, tehát nekem nincs semmi bajom a társadalommal. én szerintem nagyon hasznos az, ami kialakult így a évezredek alatt, és annyi jó dolgot használok én is, ami a civilizáció terméke, amit nem is akarok eldobni, és különösen nem akarom az emberi kapcsolataimat eldobni. Engem ez érdekelt, hogy lehet egy lakhelyet, egy menedéket, egy bungallót összerakni olyan környezetbe, ami nem egy nagyon erősen ember által befolyásolt környezet. Ez egy kaland inkább, sokkal inkább egy kaland.
Egy hosszú távú kaland.
Hosszabb távú, de egyáltalán nem biztos, hogy végleges kaland. Addig csinálom, amíg élvezem, meg amíg meg tudom oldani a finanszírozását.
Az igazság, hogy sok helyen készítettem már interjút, Sissi szobájában is, Disznóolban is. Olyan helyen még nem, ahol a tulajdonos a szélesség és hosszúsági koordináták szerint adta meg a lakcímét. Sokan fölkeresik?
Hát én készítettem egy videót erről a kunyhóról, gondoltam, megnézem, hogy mit szólnak ehhez, és több mint 1 millióan megnézték.
Jézus!
Hát akkor nagyon sokan kerestek. És ami az érdekes, hogy én most már lassan 4 éve lesz, hogy így kint élek, szerintem több emberrel álltam lebeszélgetni, mint amíg egy településen élek, vagy éltem, mert így, ha valakivel itt találkozok, akkor már kialakul egy beszélgetés, még egy faluba, egy városba, ott, ha valakivel találkozunk, hát megyünk tovább.
Erdész Gerzson nem céltalanul tengleng ezen a szépséges vidéken. Sajátos alkotóháza is van, és bizony közhasznú kísérleteket is folytat. De mindenről majd a jövő heti folytatásban beszélgetünk. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Rácz Dorottya, valamint a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!